Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezesse bennünket a mi Urunk Jézus Krisztusunknak teljes megismerésére, aki a dicsőség az Anya Szent Egyházban most és mindörökké. Amen. Kedves szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint a mai napon szól hozzánk János evangéliumának harmadik részéből, az első 18 verséből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe is, megszülethetik ismét? Jézus így felelt: bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: hogyan történhetsz meg mindez? Jézus így válaszolt: te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látszunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennyből senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében. Kedves szeretett testvéreim, hallottuk a mi Urunk Istenünknek igéjét, azért, hogy Istenünknek igéje szent lelke által hitünket növelhesse, gyertek imádkozzunk. Drága mennyei édesatyán, magasztalunk téged, hogy itt állhatunk a te közelségedben, és itt lehetünk újból te veled. Köszönjük, Urunk, hogy mindazoknak ellenére, hogy a mi gondolataink és terveink, vágyaink nem a te gondolataid, köszönjük, Urunk, hogy elkészítetted a mai Isten tisztelet alkalmát is, hogy a gondolatainkat, a vágyainkat, az érzületeinket, minden rezdülésünket rávezesd arra az útra, azokra az igékre, amelyekkel a mai napon ma magadhoz akarsz vonzani bennünket. Úrunk, túl nagy a túlerő, annyi minden szeretne elvinni minket te tőled. Fájdalom, gond, betegség, próbatételek, a világ fényűzése, a pénz hatalma. Áldott légy, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi életünkben te lehetsz a legnagyobb vonzó hatalom, amely ma is ide hozott bennünket a te szent házadba. Kérünk, édesatyánk, hogy igédnek minden szava lehessen számunkra most is élet, áldás. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hogy a Szentlélek által vezérelve tudja számunkra hirdetni a te gondolataidat. És kérünk, Urunk, hogy vértesd fel a mi szíveinket olyan vágyal, olyan vonzalommal, amely most csak téged akar meghallani, befogadni, és majd innen a templomból kimenve magunkkal vinni téged. Jöjj, Szentlélek, Úristen, vezérelj bennünket el ahhoz az Úr Jézushoz, akiben most is el van rejtve gyógyulásunk, vigasztalódásunk és hitbeli épülésünk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, és köszönjük igédet, amelyet elkészítettél minnyájunk számára. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatod imáinkat az Úr Jézus nevében. Ámen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd az igazság. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium 12. részéből, a 12. rész 32. verséből eképpen. Jézus Krisztus mondja, és én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonszok. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt héten a Jókai iskolában jártam a fizika szertárban, és kölcsönöztem szemléltetéshez egy mágnest. Ugye mindenki ismeri, hogy hogy működnek a dolgok, de azt szeretném csak szemléltetni vele, ami az univerzum egyik legalapvetőbb törvényszerűsége, mégpedig a vonzás. Tudjuk, hogy a mágnes magához vonja a vas tartalmú anyagokat, sőt, egy idő után azok is mágnesessé válnak, és más vas tartalmú anyagokat vonzanak magukhoz. Azt látjuk tehát, és a tudósok is megállapították, hogy tulajdonképpen a világ mindenséget is ez tartja össze, a vonzás, a gravitáció. Mondhatjuk azt, hogy ez egy hasznos vonzás, mert megakadályozza, hogy a világunk szószoros értelmében atomjaira hulljon. Azonban vannak káros vonzások is. 2012 lévén föld lakosságának egy jelentős része különböző téves hipotézisekre alapozva világ vége lázban ég. Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint a föld vonzása befog majd az űrben keringő egy aszteroidát vagy üstököst, és az becsapódva elpusztítja az egész emberiséget. Látjuk tehát, hogy nem csak pozitív hatású vonzások vannak, hanem vannak negatív hatású vonzások is a világban. Azzal is nyilván mindenki tisztában van, hogy a mágnes nem vonz magához akármit. Nem vonza magához sem a fát, sem az üveget, csak vastartalmú anyagokat, azok viszont úgymond automatikusan vonzódnak a mágneshez. Ebből pedig egy újabb megfigyelés következik. Ha vastartalmú anyag kapcsolódik a mágneshez, maga is mágnesessé válik, ahogy az előbb is láthattuk. Azaz hatással van rá, amihez vonzódik, és más vastartalmú anyagokat is elkezd a mágneshez vonzani. Ezek alapján, a jól ismert fizikai törvényszerűségek és képek alapján szeretnék a felolvasott igéről Isten szent lelke segítségével szólni. Ahogy az előbb hallhattuk, az egyik világvége forgatókönyvben nem csak pozitív hatású vonzások vannak. Nem mindegy, kedves testvéreim, hogy mihez vagy kihez vonzódunk, mihez ragaszkodunk, mire adjuk oda magunkat. Időnket, erőnket, szeretetünket, figyelmünket, pénzünket, és még sorolhatnám. Úgy vagyunk ugyanis megteremtve, kedves testvéreim, hogy valamihez, valakihez kötődnünk kell, kötnünk kell magunkat. Nem tudunk függetlenül élni, nem tudunk önállóan megállni a lábunkon, hiszen életünk sincs önmagunkban. Az ember tehát, ha kicsit is boldogulni akar a világban, akkor különböző támpontokat, támaszokat, mankókat keres. Csak hogy a világ által kínált mankók olyanok, mint amiről Ézsaiás ír, az ő könyvének 36. részében. Íme, te e megtört nátszában bízol, melyre aki támaszkodik, tenyerébe megy, és átfúrja azt. Láthatjuk tehát, kedves testvéreim, hogy aki a világtól és annak fejedelmétől várja a segítséget, a boldogulást, annak reménysége megsemmisül, álmai összetörnek, és még maga is kárt szenved. Ez utóbbi a legveszélyesebb a sátán által kínált idézőjeles megoldásokban. ugyanis amihez az ember elkezd vonzódni, az egy idő után hatással lesz rá is, rajta keresztül pedig a környezetére. Teljesen mindegy, hogy hány áttételen, vetítésen, hazugságon keresztül, de ha az ember a hazugság atyától fogad el segítséget, hozzá vonzódik, akkor ne csodálkozzon, hogy az emberölő nem csak álmait, nem csak vágyait, hanem végül ő magát is elpusztítja. Ha valami olyanhoz vonzódunk, amire Isten azt mondta, hogy rossz, hogy bűn, hogy halálos, akkor az egy idő után kifejti ránk hatását és tönkretesz. A teljesség igénye nélkül hadd soroljam fel a sátán néhány portékáját, amiken keresztül magához akar vonzani bennünket. Vannak, akiket a pénzen keresztül vonz magához a sátán, amiből persze soha nem elég, így bármilyen gazdag is lesz valaki anyagilag, üres marad, mert a szíve nem töltekezik meg. A vonzalma a pénz iránt végül is nem éri el célját, elmondhatjuk, hogy nem éri meg. Egy bibliai példát hozva rá, minnyáján ismerjük a gazdag ifjúnak a történetét, aki ugyan találkozott személyesen Jézussal, de jobban vonzódott az anyagi javakhoz, jobban vonzódott a gazdagsághoz, a pénzéhez, mint Jézus Krisztushoz, és aztán nem is olvasunk róla többet az evangéliumban. De ugyanezt a hatást éri el a sátán, amikor felkelti vonzalmunkat, vágyainkat a siker, a hatalom vagy a testi élvezetek után. Mindezekkel rosszul élve, kiragadva az isteni rendből, tönkre teszi az embert. Itt megint két bibliai példát hadd hozzak, az egyik Sámsonnak az esete, aki bíra volt Izraelben, és azzal kezdődik a lejtőn való lefelé indulása, hogy meglátott egy filiszteus asszonyt, egy idegen asszonyt, megkívánta, elindult azon az úton, szó szerint fizikálisan is lefelé, ahol ez az asszony lakott, és lelkileg is. Az ő szemein, az ő testi kívánságain keresztül, az ő testi vonzalmán keresztül akadályozta meg a sátán sokáig abban, hogy az lehessen, akivé Isten akarta formálni, hogy Istenhez vonzódó ember legyen. És aztán a szeme világával kellett azért fizetnie, hogy jobban vonzódott a testi kívánságokhoz, mint Istenhez. Hasonló helyzetbe került Salamon király is, aki Izrael egyik legnagyobb királya volt, aki felépítette a templomot Istennek, de mégis a kívánságain keresztül, a nem hozzátartozó asszonyokon keresztül bálványimádóvá lett, és aztán élete végén az egyedüli Istennek szentelt templomok mellett megjelentek a bálvány templomok. Az ő kívánsága bálványimádásba taszította őt, majd halála után országa is ketté szakadt. Azt látjuk tehát a mai világban, különösen a fiatal generációt veszélyezteti ez, hogy a sátán kiragadva az isteni rendből dolgokat addig pervertálja, míg a 20-30 éves generáció is teljesen kiég a nagy vonzalomban az élvezet után. Valaki megdöbbentően úgy fogalmazott, hogy a nyugati civilizáció halálra élvezi magát. A sátánnak van egy nagyon alattomos vonzása még emellett, egy titkos, misztikus vonzás, amivel halálba és félelembe vonja az embereket. Nem más ez, kedves testvéreim, mint az okkultizmus, ahol minden titkot, rejtét megfejtenek, amihez ember valaha is vonzódott, persze csak úgy, hogy ne lógjon ki a lólád. Hogy ne látszódjék meg, hogy a sátán áll a háttérben, hiszen ő mindig szeret titokban maradni. Ő akkor tudja a legnagyobb sikereit elérni, ha az ember nem számol vele. Hogyha megtagadják az ő rétét, sokan mondják, hogy hát még egy jó Istenben csak-csak hiszek, de hát a sátánnak kokol az biztos nincs, mert ilyenkor tud a legjobban hatást elérni a sátán. Szeret titokban maradni, szeret ködbe burkolózni, és így a háttérből irányítva ezeken a titkos, okkult dolgokon keresztül tönkreteszi sokak életét. Csak néhány példát hadd soroljak fel a teljesség igénye nélkül, hogy milyen válfajai vannak ennek az okkultizmusnak a mai világban. Manapság már egy újságot szinte ki sem lehet nyitni anélkül, hogy ne lenne benne horoszkóp. De ez is a jóslásnak egy olyan formája, amelynek a hátterében ördögi lélek áll. A tenyérjóslás, a szellemidézés, az asztaltáncoltatás, a népi babonák mindenféle formája, az ezotéria, az univerzum energiáinak áramoltatása, ennek gyógyítása vagy másra való felhasználása, a New Age-nek minden formája, a homeopátia, a természetgyógyászatnak azok a formái, amiknek a hátterében valamilyen keleti vallás, misztika vagy babonaság áll. Nyilván nem arról a természetgyógyászatról beszélek, hogy a zsúrlótea tisztítja a vesét, nem ezzel van a baj, hanem azzal, amikor emögött egyértelmű ördögi sátáni erők állnak. És hadd emlékeztessek itt is egy bibliai szereplőre, Saul király esetére, aki ezzel az okkultizmussal megfertőzve magát szakadt el Istentől, és élete végén, amikor elment az endori jósnőhöz, nem is tudta, hogy ez az életének utolsó tetteinek egyike lesz, mert másnap meghalt a filiszteusok elleni csatában. Sorolhatnám még a sok-sok tévejgést, ami az okkultizmushoz tartozik, amiken keresztül vonzza magához az embereket a sátán. Mindez misztikus, titkos, érdekes és izgalmas öntösbe bújtatva, mondván, hogy működik, hogy hatásos. De álljunk meg csak egy pillanatra, kedves testvéreim. Attól, hogy valami működik, az nem feltétlenül jó és hasznos. Csak egyetlen példa. 1945. augusztus 6-án és 9-én tökéletesen működött az ördögi szerkezet, de Hiroshima és Nagasaki lakói közül senki nem mondaná, hogy az atombomba hatása jó volt és hasznos. Attól, hogy valami működik, az még nem jelenti azt, hogy az jó. Lehet, hogy az okkult praktikák időlegesen adnak testi gyógyulást, titkos tudást, élményeket, csak éppen a lelket teszik tönkre, és teszik értéketlenné Isten felé. Ez a vonzás különösen is veszélyes, mert az ember közvetlenül a sátánnak szolgáltatja ki magát, hozzá vonzódik, aminek a vége nem lehet más, mint az örök kárhozat. Aztán vonzhatnak bennünket a saját vágyaink, az álmaink, az elképzeléseink is. Azonban talán a legveszélyesebb, mert ezt fedezi fel magában a legkésőbb az ember, amikor önmagához vonzódik. Nem elsősorban a narcisztikus tükörkép szerelemre gondolok, hanem a hiúság olyan mélyről fakadó formáira, amit csak nagyon ritkán tetten érhetők az emberben. Egy-egy krízis helyzetben, egy-egy döntésnél, egy-egy kapcsolatban, a szabadidőnek az eltöltésében, vagy a pénznek az eltöltésében, egy-egy sikerélmény után, amikor felszínre tör az öndicsőítés, az önimádat, az öncélúság, vagy az ember önmaga körüli forgása. A sátán ezzel a beteges vonzással addig imádtatja egójával az embert, míg az önmagába omlik, összeroskad. A természetben is látunk erre példát, a csillagok így pusztulnak el. Először elkezdenek felfúvódni, vörös óriás lesz belőlük, majd a gravitáció, a saját vonzása összeroppantja a csillagot. Isten őrizzen mindnyájunkat az ilyen felfúvalkozottságtól. Azonban a világ halálos vonzásaival szemben Isten egyetlen életre vivő vonzást adott nekünk, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus személye. Csak az maradhat meg, aki hozzá vonzódik, aki hozzá köti az életét. És hadd mondjam még itt a téma elején, hogy csak az tud igazán az Úr Jézushoz vonzódni, aki ismeri Jézus Krisztust. Ismeretlenhez nem nagyon vonzódik az ember. És hogyha szívünkre teszik a kezüket azok, akik itt házas párként vannak jelen, talán elmondhatják őszintén, hogy nem lennének házasok, ha hetente csak egy órát töltöttek volna egymással az ismerkedés idején. Nyilván azért alakult ki a vonzalom, és erősödött meg egyre jobban, mert egyre több időt töltöttek egymással. A Jézushoz való vonzalmunk is csak úgy erősödik meg, ha minél több mennyiségi és minőségi időt töltünk vele. Nem csak egy órát egy héten az Isten tiszteleten, hanem naponta. Hiszen akit szeretünk, azzal szívesen töltünk időt. És nem csak a feleslegünket dobjuk oda neki, hanem minél több időt szánunk rá, mert szeretjük őt. És minél jobban szeretjük őt, annál több időt fogunk rá szánni, annál jobban fogjuk megismerni, és annál jobban fogunk vonzódni hozzá. És mindjárt az elején szeretném tisztázni, hogy a Jézushoz vonzódás nem valami érzelmi, mézes-mázos túlcsordulás, vagy pusztán lelki felhevülés. Akit csak és kizárólag az érzelmei vonzanak Jézus Krisztushoz, az még nem ismeri őt igazán. Gondoljunk csak bele, kedves testvéreim! Ha az Úr Jézus pusztán érzelmi alapon hozta volna meg a döntést nagy csütörtök éjjelén, akkor nem ment volna soha keresztre, és akkor nekünk nem lenne örök életünk. Akkor tudunk csak igazán Krisztushoz vonzódni, ha akaratunk, értelmünk és érzelmünk is az ő uralma alatt áll. És visszautalva a mágnes és a vas kapcsolatára, az ige alapján elmondhatjuk, hogy Jézushoz csak az vonzódik, akiben jézusi természet van. Így ír erről az apostol a 2 Péter 1.4-ben. Nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. János pedig ezt mondja. Valakik pedig befogadták Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik Istentől születtek. Kedves testvéreim, aki nem élte át ezt az Istentől születést, akiben nincs ott a krisztusi természet, az mindig is törvényeskedésnek fogja tartani a keresztjének engedelmességét. Az ilyen pusztán vallásos ember talán jó szándékkal próbál vallásos gyümölcsöket aggatni magára, de az nem a benne lévő krisztusi természet gyümölcse lesz. Amikor pedig belátja, hogy magától nem tud krisztusi módon élni, nem is lehet, hiszen nem él benne Krisztus, akkor az újjászületett, Krisztus követő ember legádázabb ellensége lesz. Nem bűnbánatot tart, nem Isten újjászülő kegyelméért imádkozik, hanem képmutatással és törvényeskedéssel vádolja azt, akinek Isten lelke által már lételeme a Krisztus követés. És ez nem azt jelenti, kedves testvéreim, hogy a hívő ember, az újjászületett ember már nem tud vétkezni, hanem azt jelenti, hogy az új természet már természetes módon vonzódik Jézushoz, és nem a bűnhöz. Örömét leli az újjászületett ember a Jézusnak való engedelmességben. Ahogy János 14.23-ban mondja az Úr, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédeimet. Ez csak is azáltal az újjászületés által lehetséges, amiről a lekcióban is tanít minket Jézus. Ez nem más, kedves testvéreim, mint Isten szent lelkének természet feletti munkája az emberben. Ilyenkor olyan új természetet kap, amelyik önkéntelenül is vonzódik Jézushoz. Ez a természet más, mint a régi, mint az óemberi természet, amely a bűnhöz vonzódott. Az új ember már Jézus Krisztushoz vonzódik, de új ember csak Isten szent lelkének természet feletti munkája által lesz, születik az ember lelkében. Olyan ez, kedves testvéreim, vagy ahhoz lehetne hasonlítani, mint a jól ismert regény, Robin Hood életéről szóló regénynek az egyik főhőse, Little John, akinek volt ez a bizonyos fa dorongja, amivel kemény ütéseket mért mindenkire, és sokáig nem értették, hogy egy sima fa bot hogy tud ilyen pusztítást végezni. Volt egy titka, ennek a fa botnak vas volt a magja. És hogyha ennél a képnél maradunk, akkor az óemberünkhöz hasonlíthatjuk a fát, az új emberünk pedig a vasmag, amit Isten lelke ültetett belénk, hogy vonzódjunk Jézushoz. Ez a vonzódás csak akkor hagy alább, ha Jézus és a hívő közé kerül valami vagy valaki, megakadályozván, hogy a hívő közeledni tudjon Krisztushoz. Nem más ez, kedves testvéreim, mint a bűn. A bűn az, ami elválasztja a hívő embert az ő urától, Jézustól. Ezért kell újra és újra megvizsgálnunk magunkat, hogyha azt tapasztaljuk, nem vonz már minket annyira Jézus. Minden akadályt és megkörnyékező bűnt el kell dobnunk, ki kell vetnünk, hogy egyre közelebb kerüljünk Krisztushoz. Ha a hívő következetesen vonzódik Jézushoz, akkor az ő vonzása áthat a keresztény ember életén, és a hiteles élet által Krisztus másokat is magához vonz. Gondoljunk a mágnesre újra, a vastartalmú anyagok a mágnes közelében maguk is mágnesessé válnak. Egy bibliai történetre utalnék megint, amikor a samáriai asszony találkozik az Úr Jézussal, és valóban megérti, hogy kivel is áll szemben, elkezd hozzá vonzódni, nem aggasztják már, amikkel oda ment a kúthoz, hátra is hagyja a verzét, nem is visz vizet, amiért eredetileg ment volna, hanem rohan be a városba, hogy elmondja az ott lakóknak, hogy találkozott az Isten fiával. És olyan jó olvasni, amikor az ott lakók behívják az Úr Jézust a városba, elmondják, hogy már nem az asszony beszédéért hiszünk, hanem azért, mert személyesen találkoztunk veled. Olyan jó lenne, hogyha a mi hitünk is ilyen lenne, ilyen személyes tapasztalaton, ilyen személyes megismerésen, ilyen személyes kapcsolaton alapulna. Hogy nem csak másod, harmad kézből hallanánk Jézusról, vagy nem azért fogadnánk el igazságokat a Bibliából, mert a lelkipásztor, vagy egy presbiter, vagy egy hívő ember mondta, hanem azért, mert én magam utána jártam, megtapasztaltam, hogy Jézus Krisztus él, hogy Jézus Krisztus szabadító, hogy ő Isten fia, és hogy ő tud vezetni engem. A hívő azt látjuk tehát, hogy nem magához, hanem Krisztushoz vonzza a környezetét. Hiszen nem az óemberi természete már a lényeg, hanem Jézus, nem magát akarja előtérbe helyezni, hanem engedi, hogy az Úr növekedjen benne, maga pedig alá szálljon, ahogy Keresztelő János is mondja. Pál apostol így ír erről, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Jézushoz vonzódni tehát nem pusztán annyi, hogy érzelmileg felhevülök iránta, gyönyörködöm az ő szentségében, igazságában, szeretetében és hatalmában, hanem engedem, hogy ő éljen bennem. Keresztjének lenni, kedves testvéreim, azt jelenti, hogy Jézus nyilvánul meg a szavaimban, a tetteimben, a viselkedésemben, az öltözködésemben, a döntéseimben, azaz nem én élek többé, hanem ő él bennem. Ezért a hívő ember bátran imádkozhat azért, hogy még inkább szeresse azt, amit Jézus szeret, hogy még inkább gyűlölje azt, amit Jézus gyűlöl, és még inkább akarja azt, amit Jézus akar. Hiszen az imádság sem más, mint a saját akaratom áthangolása Isten akaratára. Végül pedig, kedves testvéreim, azt vizsgáljuk meg az ige alapján, hogy hogyan vonzhatjuk Jézushoz az embereket. Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy Jézushoz vonzani csak Jézussal lehet. Megdöbbentő volt hallani egy ige hirdetésben, ahogy egy lelkipásztor elmondta, hogy annyira szeretnénk, hogy a templomaink megteljenek, hogy bármit megragadunk, csak behozzuk az embereket. Bevetünk mindenféle módszereket, izmusokat, szórakoztatást, új liturgiát, zenét, csak hogy nem tudjuk, hogy azzal, amivel behoztuk az embereket, azzal tudjuk bent tartani. Ha valakit új módszerekkel hoztunk be a templomba, akkor még több új módszer kell majd, hogy benn maradjon. Ha valakit zenével hoztunk be a templomba, akkor még több új és más zene kell, hogy benn maradjon. Ha valakit új liturgiával hoztunk be a templomba, akkor majd kell újabb és újabb liturgia, hogy benn maradjon a templomban. Ha valakit meg Jézussal hoztunk be a templomba, akkor annak még több kell majd Jézusból, hogy bent maradjon a templomban. És ez az evangelizáció lényege, kedves testvéreim, ez a biblikus evangelizáció, hogy Jézussal vonzunk be az embereket a templomba, és Jézusból kell majd egyre több nekik, hogy megteljenek, és akkor fognak majd itt maradni. Ez a helyes, ez a Jézushoz és a Jézussal vonzó evangelizáció. De hogyan juthatunk el mi személyesen hitünkben, hogy Jézushoz vonzuk az embereket? Erről beszél az Úr a 32. versben. Nagyon fontos, kedves testvéreim, azt is tudatosítanunk magunkban, noha sokszor talán könnyebb úgy értelmezni ezt az igét, hogy nyilván az Úr Jézus ez alatt azt értette, hogy mindeneket magához vonz a mennybe. Mert ez olyan szépen hangzik, hogy megyünk a menny felé, megyünk a mennybe. És aztán persze ez aztán a gondolatmenetet tovább gondolva jönnek a tévtanítások, hogy mindenkit a mennyben van Jézus, magyarul mindenki üdvözül. Távolról sem erről van szó, kedves testvéreim, sem a görögben, az eredetiben nem erről szól az ige, sem Jézus nem így értette. A minden itt nem azt jelenti, hogy minden egyes, hanem azt jelenti, hogy mindenféle embert magához vonz Jézus. Azonban tudatosítanunk kell magunkban, kedves testvéreim, hogy Jézus először nem a mennybe emeltetett fel, hanem a keresztre. Ha meg akarjuk őt igazán ismerni, ha igazán szeretni akarjuk őt, és ha igazán hozzá akarunk vonzódni és vonzani másokat, akkor ezt a felemeltetést mi sem spórolhatjuk meg. Kedves testvéreim, először nem a mennybe vonz bennünket Jézus megtérésünk után, hanem először a keresztre vonz. Maga mellé, sőt, Károly itt nagyon jól fordította, hogy vonz, vonszol, mert hát az ember nem szívesen adja oda magát a halálra. És ezért nagyon sokszor az Úr Jézusnak vonszolnia kell bennünket, hogy észrevegyük már, hogy nem rögtön a mennybe kell mennünk, és nem a mennybe kell felemeltetnünk, hanem előbb a keresztre. Ez az, amiről Pál apostol a Galata 2.20 elején így ír. Krisztussal együtt megfeszítettem. Na mit jelent ez, kedves testvéreim, a gyakorlatban? Nem jelent mást, mint meghalni önmagamnak. Meghalni a saját vágyaimnak, meghalni a bűnnek, és élni Jézus Krisztusnak. Kimondani újra és újra következetesen, amikor kísért a sátán, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Hogy nincsen jogom magamhoz. Nincsen jogom a testemhez, az időmhöz, az anyagi javaimhoz, és még sorolhatnám. Mindezeket csak akkor használom jól, ha Isten akarata szerint élek vele, és nem tékozlom el a világgal együtt. Nem csak a tulajdonjogot, hanem a használati jogot is átadom Istennek életem és javaim felett. Jézus ezt így foglalta össze a Getsemáné kertjében, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor, kedves testvéreim, a hívő ember ezt őszintén és következetesen ki tudja mondani Jézus Krisztusnak, akkor halt meg a bűnnek, önmagának, és élhet Jézusnak. Ekkor következik az a felemeltetés, ami minden keresztény ember reménysége és reménységünk alapja, hogy ahol Jézus van, ott lehetünk majd mi is, mivel ő él, mi is élni fogunk. Azonban ne feledjük, hogy Jézus is a kereszten át emeltetett a mennyei dicsőségbe. Így emel minket is magához, a kereszten át. Erről beszél Pál apostol a Filippi levélben, hogy a kereszt Krisztus felmagasztaltatásának a kezdete. És mikor olyan állapotban találtatott Jézus, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvéreim, tekintsünk mi is így a keresztényünkre, tekintsünk úgy rájuk, mint amik közelebb vonzanak minket Jézushoz, és mint amiken keresztül közelebb kerülhetünk a mennyei dicsőséghez. Ez a reménység fogalmazódik meg a 230. dicséretben is, és jó lenne, ha ez mindnyájunknak a személyes hitvallása is lehetne. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem, ő nem hágy el bíztatásod, békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon, a keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Amen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te nem hagysz bennünket árván. Köszönjük neked azt, hogy te nem hagyod, hogy a bűn közéd és közénk álljon, hogy azt a megromlott kapcsolatot, amit a bűn tett tönkre, te akarod helyreállítani. Te látod, mennyei atyánk, hogy ebben a világban valóban mennyi minden kér, hogy vonzódjunk hozzá, hogy szolgáljunk neki, hogy hozzád hűtlenek legyünk. Bocsásd meg nekünk, Úr Jézus Krisztus, hogy sokszor nem látunk téged elég tisztán, nem ismerünk téged eléggé, nem vonzódunk eléggé hozzád, de nem akarjuk, hogy ez így legyen. Nem akarjuk, hogy a sátánhoz vonzódjunk közvetve vagy közvetlenül, valamilyen praktikáját alkalmazva, vagy valamilyen portékáját, kódszerét elfogadva. Mi nálad keressük a békességet, Úr Jézus, nálad keressük a boldogságot, a szeretetet, az egészséget, az erőt, az életünk értelmét és célját. Szeretnénk téged, Úr Jézus, minél jobban megismerni, hogy téged jobban megismerve jobban szerethessünk, hogy hozzád jobban vonzódhassunk, és másokat is így tudjunk hozzád vonzani. Nem magunknak akarunk gyűjteni nyájat, rajongókat, hódolókat, Úr Jézus, hanem neked, és szeretnénk eszközök lenni abban, hogy a te országodat építsük, hogy lelkeket mentsünk a te országodra. Azért imádkozunk, Úr Jézus, hogy a te életre vonzó hatásodat helyezd ki a mi életünkben is. A te szent lelked megelevenítő, újjászülő erejével ajándékozz meg bennünket, adj nekünk valóban isteni természetet, hogy természetes legyen az, hogy hozzád vonzódunk, hogy engedelmeskedünk neked. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, ami egész életünket, ami családjainkat, ami szeretteinket, hogy te áldj meg bennünket egyen-egyenként és közösségként is, azokon a helyeken, ahova állítottál, munkahelyen, baráti körben, iskolában, családban, hadd tudjunk mindenhol hozzád vonzani embereket. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, hozzuk elé gyülekezetünk egész közösségét, egyházunkat és nemzetünket, kérünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által, hogy egyen-egyenként, de közösségként is tudjunk az Úr Jézushoz vonzódni, és egyedül őt királlyá koronázni. Az ő nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Amen.